Még mielőtt az igét olvasnék, ehhez szeretnék egy-két gondolatot fűzni. Egy könyvjelző, megszokhattátok már, hogy igyekszünk az igehirdetés sorozatokhoz egy-egy kis ajándékot, emlékeztetőt könyvjelző formájában hozzácsatolni. Ez most abban különleges, hogy ugye nem egy havi vagy másfél havi sorozatról van szó, hanem egy fél éves sorozatról. Tehát nem fért volna rá egy könyvjelzőre az igehirdetéseknek a címe és a dátuma. Ezért arra gondoltam, hogy egy címkefelhőt szeretnék adni nektek, amit böngészni lehet. És ebben a címkefelhőben Mózes második könyvének a legfontosabb gondolatait, kifejezéseit, eseményeit gyűjtöttem össze, és ahogy egy címkefelhőhöz illik, a legfontosabb gondolatok szerepelnek kiemelten nagybetűkkel. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy a délutáni kávé mellett elalvást segítendő böngészétek ezt a címkefelhőt, és ahogy haladtok a kisebbek felé, úgy fog menni az alvás egyre jobban. Most pedig fordítsuk a figyelmünket a Biblia üzenetére. Így olvassuk ezen a délelőttön Isten igéjét Mózes második könyvének az 5. fejezetéből, az 5. fejezet első verstől a 6. fejezet első verséig. Így hangzik az élő Isten igéje. Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki. Így szól az Úr Izrael Istene. Bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. A fáraó azonban ezt felelte. Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára és elbocsássam Izraelt? Nem ismerem az Urat, úgyhogy nem is bocsátom el Izraelt. Erre ők ezt mondták. Találkoztunk a héberek Istenével. Hadd menjünk ki azért 3 napi járóföldre a pusztába, hogy áldozzunk Istenünknek az Úrnak, hogy ne sújtson bennünket dögvésszel vagy fegyverrel. De Egyiptom királya ezt mondta nekik. Mózes és Áron, miért akarjátok elvonni a népet a munkájától? Menjetek, folytassátok a kényszermunkát. Már így is sok a mi haszna nép az országban, mondta a fáraó, és ti még abba akarjátok hagyatni ezekkel a kényszermunkát? A fáraó még aznap megparancsolta a nép sanyargatóinak és felügyelőinek, ne adjatok többé szalmát a népnek a vályogvetéshez, ahogy eddig. Menjenek és szedjenek maguknak szalmát. De hajtsatok be rajtuk ugyanannyi vályogot, amennyit eddig kellett készíteniük. Ne engedjetek el belőle, mert lusták ezek, azért kiáltozzák, menjünk és áldozzunk Istenünknek. Ha nehezebb lesz az emberek munkája, és el lesznek vele foglalva, akkor nem törődnek majd hazug beszédekkel. Kimentek tehát a nép sanyargatói és felügyelői, és azt mondták a népnek. Így szól a fáraó, nem adok nektek szalmát. Menjetek, szedjetek magatoknak szalmát ott, ahol találtok, de a munkátokból semmit sem engedünk el. Ekkor a nép szétszélett egész Egyiptomban, hogy a tarlón szalmát szedegessen. A sanyargatók pedig folyton csak hajszolták őket. Végezzétek el a napi munkátokat úgy, mint amikor még volt szalma. Meg is verték Izrael fiainak felügyelőit, akiket a fáraó sanyargatói rendeltek föléjük, és azt mondták. Miért nem végeztétek el sem tegnap, sem ma a vályogvetést úgy, mint eddig, az előírt mennyiségben? Akkor bementek Izrael fiainak felügyelői a fáraóhoz, és így panaszkodtak. Miért bánsz így szolgáiddal? Szalmát nem adnak szolgáidnak, mégis azt parancsolják, hogy csináljunk vályogot. Sőt, most még verik is szolgáidat. Így néped ellen vétkezel. De ő így felelt. Lusták vagytok, lusták! Ezért mondjátok, el akarunk menni áldozni az Úrnak. Menjetek csak és dolgozzatok. Szalmát nem adnak nektek, de a kiszabott vályogot be kell szolgáltatnotok. Izrael fiainak felügyelői látták, hogy bajban vannak, mivel ezt mondták, a napi vályog mennyiségből nem szabad engedni. Ezért, amikor a fáraótól kijövet találkoztak Mózessel és Áronnal, akik ott álltak rájuk várakozva, ezt mondták nekik. Nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket! mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és udvari emberei előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta. Uram, miért bánsz ilyen gonoszul ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, csak még gonoszabbul bánik ezzel a néppel, te pedig semmit sem tettél, hogy megszabadítsd a népedet. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa. Erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, amely lélek és élet. És arra kérünk, hogy segíts nekünk kinézni a határokon túlra, bepillantani a te örökké való királyságodba. Amen. Foglaljunk helyet. Próbálkoztatok már bejutni Magyarország miniszterelnökének az irodájába? Jó, tehát majdnem mindenki. Igen. Jó, van egy bátor jelentkező, igen. Jó, hát ugye nem úgy szoktunk nekiállni, hogy mi lenne, ha ma meglátogatnám a miniszterelnököt? Lenne egy-két gondolatom, hogy hogyan kéne vezetni ezt az országot. Ugye? Nem így szoktunk nekiállni, sőt, olyan érdekes dolog is ez, hogy ő az ország első embere, nyilván nekünk meg van gondolatunk arról, hogy ki ő, mit, hogy csinál. Időnként nekem úgy tényleg kedvem lenne leülni vele, hogy egy kávé mellett mondja el, hogy mik a tervei az ország életére nézve, de nincsen lehetőségem erre. Nincsen. Írhatnék neki levelet, van egy tippem, hogy hogyan válaszolják meg az ilyeneket, hogy eljut-e hozzá, vagy sem. Van egy miniszterelnöki kabinetiroda, az írja a válaszokat. Nincsen lehetőség bejutni hozzá, igaz? Na hát ez pontosan ugyanígy volt az ókorban is. Pontosan ugyanennyire nem voltak bejáratosak a rabszolgák, meg különösen nem a fáraó elé. Mózes megkapja a küldetést az Istentől. Nagy vonakodva, nagy nehezen nekiáll, beáll engedelmesen, rááll Isten útjára. És úgy tűnik, hogy minden sínen van. Bent van a fáraó előtt. Valószínűleg ez sem egyik napról a másikra történt. Mózes megérkezett Egyiptomba, felvette a kapcsolatot először Izrael vezetőivel, ugye 12 ilyen vén volt Izraelben a törzseknek megfelelően, bemutatta számukra a jeleket, ezt a három jelet, amiről múltkor beszéltünk, a nép pedig hitt, és leborultak az Isten előtt. Még egy pipa, mert megmondta Isten, hogy a nép hinni fog neked, hinni fognak neked. Szuper, bent vagyunk Egyiptomban, a nép hisz, megtettem a jeleket. Következő lépés, megyünk a fáraó elé. Megfelelő diplomáciai előkészítés. A fáraónak az udvari emberei hányan lehettek, hány olyan fórum lehetett, amin keresztül kellett menni, hogy végül Mózes és Áron, akik a számunkra rendkívül nagy nevek, de ez körülbelül olyan, mintha azt mondanák Donald Trumpnak ma, hogy Pafkó Tamás szeretne veled beszélni. Hát hogyha egyáltalán végig gondolná Donald Trump, hogy az ki, akkor a következő gondolata az lenne, hogy létezik ilyen, hogy Pafkó Tamás. És azzal menne is tovább, és intézni a fontosabb ügyeket. De nem, megfelelő időzítés, megfelelő diplomáciai előkészítés után Mózes ott van a fáraónál. Minden sinem van, jól alakulnak a dolgok, megy előre az Isten munkája, és dur! Vége. Úgy tűnik, hogy mindennek vége. Úgy tűnik, hogy nehezebbre fordulnak a dolgok. Az nem kérdés, hogy a dolgok, amelyek egy ideig jól működnek, egy idő után nehezebbre fognak fordulni. Ez nem kérdés. A kérdés csak az, hogy mikor történik meg ez. Hogy egy repülő rajt mikor áll meg. Hogy egy fényesen felfelé ívelő pálya mikor torpan meg. Csak idő kérdése, hogy mikor fordulnak nehezebbre a dolgok. A kérdés tehát nem az, hogy lesznek-e nehéz napok az életedben, hogy lesz-e olyan, amikor hirtelen, megmagyarázhatatlanul minden, amibe beleálltál, egyszer csak egy nagy fordulatot vesz. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy hogyan fogsz te rá reagálni. Ennek a felolvasott fejezetnek a fő üzenete az az, hogy ne ess kétségbe. Ha nehezebbre fordulnak is a dolgok, ne ess kétségbe, mert a teljes szabaduláshoz nehézségeken átvezet az út. Mózes történetéből három fontos megállapítást szűrhetünk le ezen a ponton. Az, hogy az előrehaladásod megtorpan, nem jelenti azt, hogy Isten elhagyott. Igaz? Látjuk, hogy Isten nem hagyta el Mózest, még akkor is, hogyha nagyon nehézre fordultak a dolgok. Hogyha megtorpan az előrehaladásod, az nem jelenti azt, hogy félreértetted Istent. Mert ez lehetne a következő gondolat. Hogy mi van, Uram, mégse jól értettem? Mégse kellett volna Egyiptomba jönni? Mégse kellett volna feláldozni a családomat, mert itt most tuti, hogy kivégeznek bennünket. A következő bemenetelnél, ha megjelenünk a fáraó előtt még egyszer ugyanezzel a kérdéssel, az garantált, hogy nem maradunk életben. Nem. Attól még, hogy nehezebbre fordulnak a dolgaid, ne ess kétségbe. Ez nem jelenti azt, önmagától értetődően, hogy félreértetted volna Istent. És az sem jelenti, harmadik gondolatként, itt az első pontban láthatjátok, hogy Isten meggondolta volna magát. Szó sincs róla. Isten nem hagyta el Mózest. Mózes nem értette félre Istent, és Isten nem gondolta meg magát a népe szabadulásának a vonatkozásában. Tehát az a kérdés, hogy hogyan reagálsz, amikor nehézre fordulnak a dolgok. Az életünk olyan, mint ez a kóla. Különösen a hölgyeké. Ilyen szép, áramvonalas. Karcsú derekú. De én most a tartalmára szeretnék utalni. Az életünk olyan, mint ez a kóla. Megteremt bennünket Isten, és tele vagyunk, tökéletesek vagyunk, érintetlenek, bontatlanok. Aztán történik valami, ezt nevezzük bűnnek. Többé nem vagyunk érintetlenek. Megtört az érintetlenségünk. És aztán ez az élet, ez a földi élet folyamatosan kivesz belőlünk. És egyre kevésbé vagyunk már tele. Egyre inkább üresnek érezzük magunkat, veszítünk a tökéletességünkből. És aztán jönnek folyamatosan a nehézségek. Aki Krisztus követőjévé vált, nem különbözik senkitől, aki ebben a világban él. Ugyanígy fogy az élete, ugyanúgy kivesz belőle ez az élet. Ugyanúgy elfogy az erőnk, ugyanúgy megkísér bennünket a bűn. Amiben viszont óriási előnyünk van, és ezért hívunk mindenkit Krisztushoz. Hogy többek között megtanuljuk kezelni a nehézségeinket. Megtanuljuk kezelni azokat a helyzeteket, amikor nehezebbre fordulnak a dolgok. Mit látunk ebben a felolvasott fejezetben? Mózes halad előre az Isten útján, aztán hirtelen megtorpan. De tudjuk a történet végét. Mi a történet vége? Az, ami ennek a könyvnek az eredeti neve, a kivonulás könyve, úgy is mondhatnánk, hogy a szabadulás könyve. Csak a teljes szabaduláshoz nehézségeken átvezet az út. Na hát ez úgy történik, hogy ha Krisztusban vagy, ha Isten követésére szántad az életedet, akkor a nehézségek ugyanúgy fognak jönni, mint bárkinek az életében. Csak te ezekben a nehézségekben előnyt kovácsolhatsz, és erőt gyűjthetsz magadnak. Ez általában nem így szokott történni, vagy ha igen, javítsatok ki. Nem úgy szoktunk gondolni a nehézségeinkre, mint erőforrásra. És nem is azt a fajta ilyen álszent, pozitív gondolkodást, meg pozitív életszemléletet szeretném most itt népszerűsíteni, hogy gondold, hogy majd jó lesz, és akkor jó lesz. Nem. Hanem azt mondom, hogy a Biblia Istene, a mi Urunk arra szeretne tanítani bennünket, hogy a nehézségekben ne elforduljunk tőle, ne elcsüggedjünk, ne hagyjuk el őt, ne essünk kétségbe, hanem higgyünk benne, hogy a nehézségeinket felhasználja, hogy tovább vigyen bennünket. És ez a következőképpen néz ki. Az életed tehát ürül, egyre fogyatkozol. Aztán jön egy megterhelődés, egy nehézség. Minden fölrázódik körülötted, azt se tudod, hogy hol vagy. És amikor azt hinnéd, hogy most már talán lenyugszanak a kedélyek, akkor jön egy újabb ilyen. És megint minden összekavarodik az életedben. De tudjátok, hogy mi történik ezzel a flakonnal közben? Mikor megint, meg megint jön egy nehézség? Mi történik ezzel? Erő keletkezik benne. A megpróbáltatás ebben a kólás flakonban iszonyú energiákat szabadít fel. Az, hogy összerázódik, mérhetetlen energiákat gyűjt össze ebben a flakonban. Ki bontsam? Miért ne bontsam ki? Azon túl, hogy Andi jön délután, vagy holnap takarítani. És ne okozzak neki túl nagy felfordulást. Mindaz az erő, ami a megpróbáltatások miatt ebben a flakonban feszül, az kitörne. Most jó volt. Túl sokat öntöttem ki belőle. De értitek a lényeget. Az az erő, ami ebben a flakonban feszült, és láttátok, és tapasztaltátok sokszor, hányszor lő ez ki. Isten azt akarja, hogy a nehézségeidben fordulj hozzá, és lásd meg, hogy erővé akarja formálni azt, ami számodra nehézség. Mire bátorít bennünket a Biblia? Mit tegyél tehát, amikor nehezebbre fordulnak a dolgok? 1. Emlékezz vissza az ígéretre. Mózesnek és Áronnak kitörő újongással kellett volna fogadnia azt, hogy a fáraó elutasítja őket. Azt kellett volna mondaniuk, hogy halleluja, megyünk előre az Isten útján. Pontosan az történik, amit ő megmondott. Miért? Azért, mert 2 fejezettel korábban ezt olvassuk. Ezt mondja az Úr, én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az erőszaknak enged majd. De én kinyújtom a kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodával, amelyet véghez viszek benne. Majd azután elbocsát benneteket. Ezt mondta az Úr, ez volt az ígéret. Azt látjuk, hogy Mózes és Áron újonganak? Nem. Azt látjuk, hogy kétségbe esik Mózes. De miért? Mert nem emlékezett pontosan az ígéretre. Hogy is szólt az, amit az Úr mondott? Tudnia kellett volna, örülnie kellett volna, de nem emlékezett pontosan. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ismerd jól a te Istenedet. Tudd, hogy mit ígért, és mit nem ígért. Például ígérte azt Jézus, hogy ezen a földön, aki az ő követésére szegődik, mindenki egészséges lesz? Nem ígérte. Ígérte azt, hogy aki a követésére szegődik, mindenki gazdag lesz? Nem. Akkor tehát felesleges ezekért küzdenünk, és ostromolni az eget, hogy hirtelen egészségesek és gazdagok legyünk. Mert ilyet soha nem ígért. Ellenben olyat ígért, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Bizonyány! Bizony, olyat ígért. És mit tett még hozzá? De bízzatok, én legyőztem a világot. Na, olyat ígért. És olyat is ígért, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Mert hogyha jól ismered a te uradat, akkor tudni fogod, hogy amikor nehezebbre fordulnak a dolgok, ő akkor is dolgozik. Nem szűnik meg dolgozni. Akkor is dolgozik, érted? Mit tegyél tehát, hogyan reagálj, amikor nehezebbre fordulnak a dolgok? 2. Emlékezz vissza a küldetésedre. Mit kért tőled az Úr? Milyen feladatot adott neki? Milyen feladatot adott neked az Úr pontosan? És ezt szeretném kihangsúlyozni. Azt mondja egy fejezettel korábban Isten. Én ugyan megkeményítem a fáraó szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet, de te mondd meg a fáraónak. Így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon áldozattal engem. Ha nem akarod őt elbocsátani, akkor megölöm a te elsőszülött fiadat. Mondd meg a fáraónak, ha nem akarja elbocsátani, megölöm a fiadat. Olvastunk erről a felolvasott igében? Nem. Sőt, elárulom nektek, hogy egészen addig még Isten véghez nem viszi a 10 csapást, és 10. az egyiptomi elsőszülötteknek a megölését, Mózes szájából ez az üzenet egyszer sem hangzik el. Rábízta Isten Mózesre ezt a nagyon kemény üzenetet is. És Mózes nem adja át. Amikor nehezebbre fordulnak a dolgok, Mózes és Áron valami miatt az üzenetnek a legkeményebb részét nem adják át. Most már nem fogjuk megtudni, majd csak a mennyben, hogy mi lett volna, hogyha ezt is átadják. Arra lehet egy-két tippünk, hogy miért nem mondták el. Az első ilyen tipp az valószínűleg a félelem. Most vázoltam fel, hogy milyen procedúrán kellett neki keresztül menni, hogy bekerüljenek a fáraó elé. Mózes ugye 40 éve egy szökött gyilkos. A fáraó szemében még mindig az. Bár 40 év után találkoznak először. Na milyen lett volna egy ilyen embernek azt mondani az első pillanattól fogva, hogy ő semmit nem tud az Istennel való találkozásról, nincsen tudása az égő csipkebokorról, nem látta a jeleket. Megjelenik előtte egy ember, és azt mondja, hogy így szól, megölöm a fiadat. Hát ki mondja ezt a fáraó szempontjából? Hát nem az Isten, hanem megjelenik előtte két ember, és azt mondják, hogy meg fogjuk ölni a fiadat. Mi ez? Fenyegetés. Vagy azt gondolhatták, hogy veszélyezteti a küldetést, az Isten küldetését az, hogyha ők elmondják ezt az üzenetet, hiszen azonnal kivégzik őket, Isten terve kútba fulladt. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történhetett, nem adják át ezt az üzenetet. És ez megnehezíti a dolgukat. Jócskán megnehezíti a dolgukat, mert lehet, hogy a fáraó teljesen máshogy reagált volna. Mert ez lett volna az Isten üzenete. Ítélet hirdetés nélkül nincsen szabadulás. Ezt szeretném leszögezni. A mi üzenetünk pontosan erről szól. Nem hirdethetjük meg, hogy Isten szeret és megbocsátott neked, anélkül, hogy ne mondanánk el, hogy egyébként bűnös vagy, és kegyelemre szorulsz. Arra szorulsz, hogy meg kell, hogy bocsássanak neked. Kegyelem nem létezik az igazság nélkül. Szabadulás nincsen ítélet hirdetés nélkül. Ezért, amikor az embereknek átadjuk a szabadítás üzenetét, akkor nekünk is hozzá kell csatolnunk ezt a nagyon kemény üzenetet. Ez mindenkinek az életében ugyanígy megtörténik, amikor Krisztushoz hívjuk őket. Mert mit mondunk neki? Isten át fogja alakítani az életedet. És ez pedig meg fog jelenni a tisztaságodban. Őrizd meg magadat tisztán. Elsősorban értsd szexuális értelemben. Ne lépj félre, ne csald meg a férjed, feleséged, ne nézz pornót éjjel-nappal, ne gondolj másnak a feleségére, ezeket mondja az Úr. Őrizd meg magad tisztán. Na hát ez hogy hathat egy olyan emberre, akinek ez nem volt probléma egészen idáig? Ez kemény üzenet. Aztán azt mondjuk nekik, hogy legyél elszámoltatható az anyagiakban. Oké. Befogadom én ezt az urat, na de azért mindent, azt nem. Ne tegye rá a kezét az én pénzemre. De barátom, rá fogja tenni a kezét a pénzedre. És lehet, hogy egy ideig kellemetlenebb helyzetbe kerülsz, mert be kell vallani olyat is, amit eddig nem vallottál be. De Isten garanciát vállal, érted? Aztán dolgozza kapcsolataidért, erre hívjuk őket. Dolgozza házasságodban a kapcsolatodon, dolgozza gyerekeiddel való kapcsolatodon, akinek eddig leharaptad a fejét a munkahelyeden, és mindenféle rosszat hazudtál róla, azzal ezután legyél barátságban. Értitek? Ez nem egyszerű üzenet. Ez Istennek a kemény üzenete, de azt tanítja nekünk az ige, hogy át kell adnunk az üzenetnek a kemény részét is, hogyha nem akarunk sokkal több munkát magunknak. Mert aztán, amikor félreérti Istent, amikor félreérti őt, rossz Isten kép gyökerezik meg a szívében. Ne adj Isten, mi bemerítjük, azt mondjuk, hogy ilyen Krisztusnak egy követője. Aztán ez a rossz Isten kép felnövekszik, és rossz Krisztus követőt fog eredményezni, utána mit csinálunk vele? Utána nagyon nehéz már azt mondani, hogy bocs, de mi nem úgy gondoltuk, azt a részét kifelejtettük, hogy Isten igényt tart az egész életedre. Azt a részét kifelejtettük, hogy aki nem hisz a fiúban, és nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És végül, amikor nehezebbre fordulnak a dolgok, légy őszinte Isten előtt. Ne félj felvállalni az érzéseidet. Nem kell visszatartanod az érzelmeidet az Úr előtt. Mert Isten csak az őszinte és egyenes szívvel tud dolgozni. Egészen addig még takargatod magad, még megpróbálsz jobb lenni, nem tud veled Isten mit kezdeni. Addig azon kell dolgoznia, hogy legyél már végre őszinte előttem. És éppen ez fog elvinni újabb kijelentésekig. Éppen ez fog elvinni odáig, hogy új területekre léphess Istennel. Ez fog tovább vinni, hogy új kijelentéseket kapj, új feladatokat kapj, új embereket vezethess Krisztushoz. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta. Uram, miért bánsz ilyen gonoszul ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Te pedig semmit sem tettél, hogy megszabadítsd a népedet. Te szoktál így beszélgetni Istennel? Nem? Elég baj. Időnként nem ártana. Ahelyett, hogy eljátszott, hogy szeretlek, Uram, szeretlek, nagyon szeretlek, és Isten nem tud közel férni a szívedhez, mert magadban azt gondolod, hogy milyen Isten vagy te? Hogy engedheted ezt meg? Milyen gonosz egy Isten vagy? Ehelyett mondd ki, légy őszinte! Megdöbbentő ez az őszintesség. Azt mondja Mózes, hogy gonosz vagy. Hát ez azért félelmetes, nem? Azt mondani Istennek, hogy gonoszul bánsz ezzel a néppel, miközben Isten az, aki meg akarja szabadítani őket. Inkább legyél őszinte, mert akkor többet fogsz megtapasztalni Istenből. Mert, és ezzel be is fejezem, akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, majd meglátod, mit teszek a fáraóval? Erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Nem véletlen. Úgy fog tűnni, hogy a fáraó egy idő után el akarja bocsátani, menjetek. De én itt nem állok meg, mondja az Úr. Olyat fogsz látni, hogy a fáraó el akarja űzni őket. Sokkal nagyobbat és sokkal többet fogsz látni, mint amire eddig gondoltál. Úgyhogy emlékezz, mit mondott pontosan az Úr. Emlékezz, mi pontosan a küldetésed, és add át a kemény részét is az üzenetnek. És mindezt teljes őszintességben és tisztaságban Isten előtt. Amen. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, és kérem a dicsőítő csoportot, gyertek, és a záróénekünket fogjuk énekelni, amely közben az adakozásunkat is megtartjuk, amely senkire nézve nem kötelező. Atyánk, dicsérünk téged a te üzenetedért, köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk, és tágítani akarod a mi képünket rólad. Kérünk, hogy folytasd bennünk a jó munkát, Jézus nevében. Amen.